Első fejezet. Sid for House. Barnaby őrnagy felhúzta a gumicsizmáját, nyakánál összegombolt a kabátját, és az ajtó közelében álló polcról viharlámpát emelt le. Mindezzel végezvén óvatosan kinyitotta a kis bungalójának az ajtóját, és kikémlelt. A szeme elé tároló látvány pontosan olyan volt, ahogyan karácsonyi képes lapok és ódivatú melodrámák festik le a vidéki angoltájat. Ameddig csak a szemmel látott, mindent hóborított, mély hóvásokkal tarkítva. Nem a megszokott egy-két hüvelyknyi porhó volt ez. Az elmúlt 4 napban egész Angliában havazott, és itt fenn, Dartmoor peremén a hó a több láb magasságot is elérte. Szerte Angliában a háztulajdonosok szétfagyott vízvezetékek fölött sóhajtoztak, és az volt a vágyaik netovábbja, hogy baráti körükben legyen egy vízvezeték szerelő, de legalább egy segéd. A tenyérnyi Sitafordot, mely egyébként is távol esett mindentől, most a havazás szinte teljesen elvágta a külvilágtól. A szigorú tél idefenn igazán komoly gondot jelentett. Burnaby őrnagy azonban erős lélek volt. Kétszer felhorkantott, majd dörmögött valamit, és elszántan kilépett a hóba. Úti célja nem esett messzire. Néhány lépés a széles ösvényen át, egy kapun, s tovább a hótól már részben megtisztított feljáron, a tekintélyes méretű gránitból épült házig. Az ajtón csinosan öltöző szobárány jött ki, az őrnagy megszabadult rövid katonaköppenyétől, gumicsizmájától és viseltes sájától. Kitárult a bejelvezető ajtó, belépve rajta az őrnagy olyan szobába ért, amely tökéletes illúzióját nyújtotta a színházban oly gyakori nyílcini színváltozásnak. Bármi csak 3:30 volt, a függönyöket már behúzták. Világítottak a lámpák, és a kandallóban vidáman nagy lánggal lobogott a tűz. 2 délutáni ruhát viselő hölgy sietett üdvözölni a rendíthetetlen öreg harcost. Kedves öntől, hogy eljött, Burnaby őrnagy, mondta az idősebb. Nem, Mrs. Weyer, egyáltalán nem. Öntől kedves, hogy meghívott. Az őrnagy mindkettejükkel kezet rázott. Mr. Garfield is jön, folytatta Mrs. Weyert, és Mr. Duck. Mr. Rycroft is megígért, hogy meglátogat, de ez az ő korában ilyen időben igazán nem várhatja el tőle senki. Valóban túlságosan félelmetes ez a tél. Az ember úgy érzi, mindenképpen tennie kell valamit, hogy jó hangulatban maradjon. Violet, kérlek, tégy újabb hasábot a tűzre. Az őrnagy lovagiasan azonnal átvállalta a feladatot. Engedje meg, Miss Violet! Nagy szakértelemmel helyezte a tűzre fahasábot, és visszatért a karosszékihez. Kevés sikere próbálta leplezni, hogy titkolt pillantásokat vett körbe a szobában. Meglepő, hogy 2 nő mennyire meg tudja változtatni egy szoba jellegét. Lényegében anélkül, hogy bármi olyat csinálnának, amivel az ember tetten érhetné őket. Sitafor House 10 évvel ezelőtt épült. Joseph Trevelyan, a királyi haditengerészet kapitánya építette, amikor visszavonult a szolgálatból. Vagyonos ember volt, mindig arra vágyott, hogy Dartmoorban telepedjék le. Végül választás a Sitafordra, erre a kis falocskára esett. Sitaford a legtöbb hasonló faluval és farmmal ellentétben nem völgyben volt. Pontosan a fennsík kiszögelésében a Sitafor magaslat árnyékában lapult meg. Az őrnagy jókora földarabot vásárolt itt, és kényelmes házat építetett rá. Arra is volt gondja, hogy saját áramfejlesztő telepet létesítsen, így biztosítva a villanyvilágítást és a vezetékes vízellátást. Később üzleti megfontolásból 6 kis bungalót is építetett végig az ösvény mentén, mindegyiket 4 hektárnyi területen. Az első szint a kapuja előtt lévőt öreg barátjának és szimborájának, John Burnaby őrnagynak juttatta. A többi szép sorjában eladogatta. Szerencsére mindig voltak olyan emberek, akik akár saját jószántukból, akár valamilyen kényszerűségből távol akartak élni a világtól. Maga a falu 3 festői ám düledező házból, egy kovács műhelyből és egy édességboldot és postahivatalt egyesítő üzletecskéből állt. A legközelebbi város, Exampton, 6 mérföldnyire feküdt. Az odakanyargó út folyamatos lejtőn vezetett, és kétség kívül nélkülözhetetlen volt rajta az a tábla, amely oly ismerős Dartmoor útjain haladjon a legkisebb sebességfokozattal. Mint már említettük, Trevelyan kapitány jómodú ember volt. Ennek ellenére, vagy talán éppen ezért, az a fajta férfi volt, aki rendkívül módon szereti a pénzt. Október vége felé történt, hogy levelet kapott egy ingatlan ügynöktől, Exhamptonból. Az ügynök az iránt érdeklődött, nem gondolta arra, hogy bérbe adja Sitford House-t. Egy jövőbeni bérlő érdeklődik ugyanis a házirács, az a szándéka, szólt a levél, hogy egész térre bérbe veszi. Trevelyan kapitány első gondolata az volt, hogy visszautasítja az ajánlatot. A második azonban az, hogy több információra volna szüksége. Kiderült, hogy a kérdéses érdeklőd egy bizonyos Mrs. Wyatt a lányával. Nemrég érkezett haza Dél-Afrikából, és a téli időszakra Dartmoor környékén akar házat bérelni. A fenébe is. Ez a nő biztosan őrült, fakadt a kapitány. Nos, Burnaby, te mit gondolsz? Burnaby hasonlóképpen gondolta, ugyanolyan nyomatéka adott hangot véleményének, mint barátja. Akárhogy is, folytatta. Én azt mondom, ne add ki neki. Hagyd, hadd menjen ez a dílis nő máshová, ha mindenképpen meg akar fagyni. Dél-Afrikából ide, megáll az ész. Ez volt az a pillanat, amikor Trevelyan kapitány pénzkomplexusa kikövetelte magáét. Az ember 100 évben egyszer kap ajánlatot arra, hogy tél közepén adja bérbe házát. Trevelyan tudni akarta, mennyit ajánl a nő a bérletért. 12 guineája hetente. Ez volt az ajánlat. Ami aztán is döntött a kérdést. A kapitány lement Exhamptonba, bérelt egy kis házat, a város szélén heti 2 guineájáért, és átadta Sitford House kulcsait Mrs. Wyattnek. Természetesen a bérleti díj felét előre kérte. A pénz nem fészkel bolondoknál, dünnyögte elégedetten. Burnaby Earl azonban ezen a délutánon, miközben titokban a hölgyet fürkészte, azt gondolta, hogy Mrs. Wyatt egyáltalán nem úgy fes, mint aki bolond. Magas nő volt, meg lehet kicsi egyszerű benyomást keltett, de az arcvonásai sokkal inkább vallottak eszességre, mint együgyűségre. Hajlamosnak látszott a túlöltözködésre, és erős gyarmati akcentussal beszélt. Láthatóan tökéletesen elégedett volt a Trevelyan kapitánnyal kötött üzlettel. Nyilvánvalóan nagyon jó módú volt, és ez ahogyan Burnaby többször is elmélkedett rajta, az egész ügyet még különösebbé tette, hogy Mrs. Wyatt egyáltalán nem az a fajta nő volt, akiről azt gondolhatnánk, imádja magányt. Mint szomszéd, Mrs. Wyatt zavarba ejtően barátságosan bizonyult, a meghívás Sitford House-ba senki sem kerülhette el. Trevelyan kapitány így biztatta. Kérem, használja úgy a házat, mintha mi ki sem béreltük volna. Az igazat megvalva, a kapitány nem nagyon kedvelt a nőket. Járta persze olyan szóbeszéd, hogy a kapitány fiatal korában nagyon csúnyán vakétnél hagyták, minden esetre szilárdan ellenállt minden meghívásnak. Már 2 hónap is eltelt azóta, hogy vihették, kibérelték a házat. Az érkezésüket kísérő csodálkozás már alábbhagyott. Burnaby természettől fogva kevés beszédű ember volt. Most is könnyen megfeledkezett az udvarias csevegésről, tovább tanulmányozta a háziasszony. Megpróbálta valamiféle kótyagos fehér népnek elkönyvelni őt, de sehogy sem illett rá ez a minősítés. Így napirendre tért fölötte, s pillantása tovább siklott, Violet Wyattre. Meg kell adni, csinos lány. Csak víznácska szegénykém. De hát manapság mindegyik ilyen. Ugyan mi jó egy nőben, ha egyáltalán nem látszik nőnek? Az újságok ugyan azt írják, a gömbölyedett formák ismét visszatérnek. Hát, már éppen itt az ideje. Ezután a kis elmélkedés után az őrnagy meggyőzte magát arról, hogy most már nem lehet tovább halogatni a beszélgetést. Aggódtunk, hogy esetleg nem tud eljönni, fordult hozzá Mrs. Wyatt. Említett valami ilyesmit a múltkor, emlékszik? Így aztán nagyon megörültünk, amikor megtudtuk, hogy itt lesz. Nos, a péntek, válaszolt Burnaby őrnagy, az olyan ember modorában, aki tökéletesen biztos abban, hogy értik, amit mond. Mrs. Wyatt azonban meglehetősen értetlenül nézett rá. Péntek? Minden pénteken meglátogatom Trevelyan kapitányt. Kedden pedig ő keres fel engem. Évek óta így csináljuk.
Hát persze, most már értem. És oly közel laknak egymáshoz.
Kialakult szokás?
Mostanában is ragaszolik hozzá, úgy értem. Trevelyan kapitány leköltözött Exhamptonba.
Az ember ne adja fel a szokásait, válaszolt az őrnagy. Mindkettőnknek hiányoznának ezek az esték.
Ugye ön kedveli a rejtvényeket? Kérdezte most Violet. Szómozaikok, keresztrejtvények vagy ilyesmék? Bernabé bólintott.
Az én területem a keresztrejtvény. Trevelyan a szórejtvényekért, akrosztikonokért rajong. A múlt hónapban egy keresztrejtvény versenyen 3 könyvet is nyertem. Búzgolkodott a társalgás érdekében az őrnagy.
Na hát, tényleg, hát ez nagyszerű. És érdekesek azok a könyvek?
Nem tudom, még nem olvastam őket. Mindenesetre elég unalmasnak látszanak.
Hát, a győzelem a fontos, nem igaz? Jegyezte meg Mrs. Weir bizonytalanul. És hogy jött el Exhamptonba? Kérdezte Violet. Úgy tudom, nincs autója.
Lesétálok.
Lesétál, tényleg? De hisz az 6 mérföld.
Nagyon jó testedzés. Mi az a 12 mérföld? Egy férfit az ilyen dolgok tartnak jó erőben. Az pedig nagyszerű dolog.
Nem mindennapi. 12 mérföld. Trevelyan kapitány és ön bizonyára kiváló atléták, ugye?
Valamikor sokat jártunk Svájcba. Télen a téli sportok kedvéért, nyáron pedig a hegymászásai. Trevelyan valóságos varázsló a jégen. Persze, ma már mindketten öregek vagyunk az ilyesmihez.
Úgy tudom, ön a hadsereg teniszbajnokságát is megnyerte, ugye? Kíváncsiskodt Violet. Az őrnagy elpirult, mint egy süldőlány.
Ki mondta ezt önnek? Motyogta zavartan.
Trevelyan kapitány.
Joe tarthatná a száját, mondta Bernabé. Túl sokat beszél. Nos, lássuk, milyen most az idő.
Violet megértette, hogy az őrnagyot feszélyezi a téma. Ezért követte őt az ablakhoz, félrehúzták a függönyt, és kikémeltek a sivártájra.
Ismét havazni fog? Jegyezte meg Bernabé. Azt mondanám, csinos kis hószakadás várható.
Milyen izgalmas! Lelkendezett Violet. Azt hiszem, a hó nagyon romantikus dolog. Nekem különösen, hiszen most látok először a havat.
A befagyott vízvezetékek nem is olyan romantikusak, te csacska gyermek, szólalt meg Violet anyja.
Egész életét Dél-Afrikában töltötte?
Miss Wyatt? Kérdezte Bernabé.
A lányból egy pillanatra, mintha kiszállt volna az élet. Mesterkértnek tűnt, ahogyan válaszolt. Igen. Most vagyok először távol. Minden szörnyen izgalmas.
Izgalmas? Egyen Isten háta mögötti pusztosság tenyérnyi falucskában csücsülni? Micsoda ötlet! Bernabé nem tudott eligazodni ezeken az embereken. Kinyílt az ajtó, és a szobalány bejelentette az érkezőket.
Mr. Rycroft és Mr. Garfield. Idősödő, szikár férfi lépett a szobába, egy kisfiús külsejű, piros posgás fiatalember társaságában. Először az utóbbi szólalt meg.
Magammal hoztam, Mrs. Wyatt. Azt mondta magamnak, nem hagyhatom, hogy egy hófúvás betemes. Én mondom itt minden csodálatos. Azok a családiasan duruzsoló fahasábok.
Ahogy említette, fiatal barátom,
volt olyan szíves, és elkalauzolt engem ide, mondta Mr. Rycroft, és szertartással kezet rázott mindenkivel. Hogy van, Violet kisasszony? Nagyon télies az idő, attól tartok túlságosan is télies.
Közelebb lépett a kandallóhoz, és Mrs. Wyatt felé fordult. Ronald Garfield szinte egy helybe szegezte Violetet a fecsegésével.
Figyeljen csak! Nincs kedve egy kis korcsolyázáshoz? Meg kell próbálnunk valahol. Nincs egy a környéken kis tavak?
Azt hiszem, a hólapátlás az egyetlen sport, amit itt űzhet.
Hát egész reggel ezt csináltam.
Ó, milyen férfias!
Ne nevessen ki, a kezeim tele vannak hólyagokkal.
Hogy van, énikéje?
Mindig egyformán. Néha azt mondja, jobban van, néha azt mondja, rosszabbul. Én azt hiszem, tulajdonképpen mindig egyformán. Tudja, ez pocsék egy élet. Minden évben azon tűnődöm, hogy fogom kibírni. Ha nem akad társaság az öreg lánynak karácsonyra, higgy el nekem.
képes lenne minden pénzét egy macska menhelyre hagyni. Tudja, 5 macskája van. Örökké simogatom őket, és megjátszom, hogy beléjük vagyok bolondulva.
Én jobban kedvelem a kutyákat a macskáknál.
Én is, feltétlenül. Úgy értem, egy kutya, az... Nos, az egy kutya, az szóval ez egy kutya. Ugye érti?
A nénike mindig bolondult a macskákért?
Azt hiszem, ez valami olyasmi, ami csak öreg hölgyeknél fejlődik ki. Brrr! Utálom azokat az állatokat.
A nénike kedves hölgy, de tud ijesztő is lenni.
Azt meghiszem, mivel egyenesen leharapja a fejemet, azt hiszem, meg van győződve róla, az én fejemben nincs is agyvelő.
Komolyan?
Figyeljen ide, ne higgy ezt. Nagyon sok fickó látszatra eszement, közben pedig kineveti a világot.
Mr. Dyke, lentett a szobalány. Mr. Dyke nemrég érkezett Sitfordba. Szeptemberben vásárolta meg a 6 közül az utolsó bungalót. Nagy termetű, csendes ember volt, a kertészkedés szerelmese. Mr. Ryecroft, aki madarak iránt táplált erős érzelmeket, pártfogásába vette. Mr. Ryecroft közvetlen szomszédja volt, és nem törődött olyan vélemények, hogy persze, Mr. Dyke, szerény, kedves ember, de mintha meglehetősen, nos igen, meglehetősen, nem lehet, hogy visszavonult iparos ember?
Ezt egyenlően senkinek sem volt ínyire megkérdezni tőle. Az volt az általános felfogás, hogy jobb az ilyesmit nem tudni. Ha az embernek tudomásra jut valami, az kínos is lehet, és egy ilyen kis közösségben a legjobb a mindenki ismerős.
Ilyen időben nem gyalogol le Exhamptonba? Kérdezte Mr. Dyke az őrnagytól. Nem, úgy képzelem, Trevelyan alig, ha vár engem ma este.
Rettenetes az idő, nem gondolják? Szólalt meg Mrs. Wyatt megborzongva. Évről évre itt betemetve, ez egyszerűen rettenetes.
Mr. Dyke gyors pillantást vetett a nőre, Burnaby őrnagy különös, merev tekintettel bámult rá. Ebben a pillanatban behozták a teját.
Második fejezet, az üzenet. A teja után Mrs. Willett azt javasolta, hogy bridgezzenek. 6 vagyunk, 2 majd beugorhatnak. Roni szemei felragyogtak.
Kezdjék maguk 4, javasolta. Mrs. Willett és én majd beszállunk.
Játszhatunk úgy is, hogy mindenki részt vesz, mondta Mrs. Willett.
Asztalt is táncoltathatunk, javasolta Roni. Úgyis olyan kísérteties az este. Emlékszik, Mr. Ryecroft? Tegnap is beszéltünk róla, és ha idefelé jövett, ismét szóba került.
Tagja vagyok a fizikai kutatások társaságának, magyarázta Mr. Ryecroft a maga pontos odorában. Egy-egy kérdésben alkalmam volt fiatal barátom elképzeléseit helyesbíteni.
Badarság, mondta Burnaby őrnagy nyomatékkal.
De mikor a jó mulatság, lelkendezett Viola Willett. Persze az ember nem veszi komolyan, egyszerűen csak szórakozás. Ön mit mond, Mr. Dyke?
Ahogyan óhajtja a kisasszony.
Le kell oltanunk a lámpát, és valami alkalmas asztalt is kell találnunk. Ne azt, mama, az túl nehéz.
Végül a dolgok mindenki megelégedésére elrendeződtek. A szomszédos szobából hoztak egy kicsi, polírozott tetejű asztalt, a kandalló elé helyezték, és mindenki körbeülte. Eloltották a lámpákat. Burnaby őrnagy, Mrs. Willett és a lánya között foglalt helyet. A lány másik oldán Ronnie Garfield ült. Az őrnagy ajkai körül cinikus mosoly ráncolódott. Az ifjúságára gondolt, amikor ezt a játékot Ugor Jenkins néven ismerték. Megpróbálta felidézni annak a lánynak a nevét, akinek emlékezett bodorhajára, és akinek a kezét oly sokáig szorongatta az asztal alatt. Hát ez bizony régen volt, de az Ugor Jenkins jó szórakozás volt. A társaság közben az ilyen alkalmakkor szokásos módon nevetgélt, csuttogott, és sztereotíp megjegyzéseket tett. A szellemek nagyon öregek. Sokáig tart nekik az út. Csitt! Semmi sem fog történni, ha nem veszik komolyan a dolgot. Az Isten élt, legyen mindenki csendben. Nem történik semmi.
Persze, hogy nem. Először sose történik semmi.
Csak akkor van remény, ha csendben vagyunk.
Vége elhallgott a mormogás. Csend lett.
Ez az asztal olyan élettelen, mint egy ürücomb, mondta Ronnie Garfield utálkozva. Csend!
Hirtelen remegés futott át az asztal fényes lapján. Aztán az egész bútor hintázni kezdett.
Kérdezenek tőle? Ki kérdez? Ronnie, kezdj el!
Hát,
mit kérdezzek?
Jelen van itt egy szellem?
Búzította őt Violet. Hello! Van itt jelen szellem?
Erős, hirtelen himbálás. Ez igent jelent,
magyarázta Violet. És hát, ki vagy te?
Az asztal nem válaszolt. Kérje meg, hogy betűzzel a nevét.
Az asztal hevesen mozogni kezdett. A, B, C, D, E, F, G, H, I.
Ez I volt, vagy G?
Kérdezzük meg. Ez I betű volt?
Egy himbálás.
Igen. A következő betűt kérem.
A szellem neve Ida volt.
Van üzeneted valakinek, aki közöttünk van?
Igen.
Kinek szól?
Miss Willettnek?
Nem.
Mrs. Willettnek?
Nem.
Mr. Rycroftnak?
Nem.
Nekem?
Igen.
Ez magának szól, Ronnie. Folytassuk, betűzzük le az üzenetet.
Az asztal a Diana nevet üzente.
Ki ez a Diana? Ismer valakit, aki Diana-nak hívnak?
Nem, a legalábbis.
Na lám, ő ismer.
Kérdezzük meg, nem özvegye véletlenül.
És a munka tovább folyt. Mr. Rycroft engedékenyen mosolygott. Kell egy ilyen kis szórakozás a fiataloknak. A tűz hirtelen felvillanásánál megpillantotta a háziasszony arcát. Szórakozott és aggódó arckifejezés ült rajta, a gondolatai valahol nagyon messze jártak. Burnaby őrnagy a hóra gondolt.
Biztos, hogy ma este ismét havazni fog. Nem is emlékezett ilyen kemény térre, amióta csak az eszét tudja.
Mr. Dyke komolyan játszott. A szellemek, fájdalom, kevés figyelmet szenteltek neki. Úgy látszott, minden üzenet Ronnie vagy Violet számára érkezett. Violet azt a hírt kapta, hogy Olaszországba fog utazni, és valaki elkíséri őt. Nem nő lesz az illető, férfi, a neve Leonard. Még nagyobb nevetés. Az asztal betűzni kezdte a város nevét. Oroszosan hangzó, zagyva betűkeverék, semmi köze az olaszhoz. A szokásos vádak nem sokára hangot kaptak.
Violet mozgatja az asztalt.
Nem igaz! Tessék, elvettem a kezem az asztalról, és mégis ugyanúgy mozog.
Én a kopogást szeretem. Megkérem a szellemet, inkább kopogja, jó hangosan. Kell, hogy kopogjon. Fordult Ronnie Mr. Rycroft felé. Kopognia kellene, ugye, uram?
A jelenlegi körülmények között alig a tartom valószínűnek,
válaszolt szárazon Mr. Rycroft.
Egy ideig csend volt. Az asztal nem mozdult. Nem közvetített választ a kérdésekre.
Az Ida nevű szellem már nincs itt?
A válasz egy erőtlen mozdulat volt.
Meglátogat bennünket egy másik szellem?
Semmi válasz. Aztán az asztal hirtelen megremegett, majd vadul himbálózni kezdett.
Hurrá! Te vagy az új szellem?
Igen.
Van üzeneted valakinek?
Igen.
Nekem?
Nem.
Violetnek?
Nem.
Burnaby őrnagynak?
Igen.
Burnaby őrnagy? Ez önnek szól.
Szellem, kérlek, betűzd! Az asztal lassan billegni kezdett.
Trev! Biztos vagy benne, hogy ez V?
Nem lehet.
Trev? Ennek nincs értelme.
Dehogy is nem. Szólalt meg Mrs. Willett.
Treveline. Treveline kapitány.
Tényleg, Treveline kapitányról van szó?
Igen. Üzeneted van Treveline kapitánynak?
Nem. Hát akkor? Az asztal most lágyan, ritmikusan kezdett mozogni. Olyan lassú volt a billegés, hogy ez alkalommal könnyű volt kibetűzni az üzenetet. H, utána szünet. Aztán A, majd L, O, és T, kétszer egymás után. Halott. Valaki meghalt. Az igen vagy nem helyett az asztal ismét billegni kezdett, amíg a T betűhöz nem ért. Te? Trevelyan kapitány. Igen. Csak nem azt akarod mondani, hogy Trevelyan kapitány meghalt. Rövid, erőteljes billenés. Igen. Valaki hangosan kapkodva szedte a levegőt. Az asztal körül érezhető volt a feszültség. Roni hangja, amint megismételt a kérdést, tele volt szorongással. Úgy érted, hogy Trevelyan kapitány? Halott? Igen. Nagy csend következett. Mintha senki sem tudta volna, mi legyen a következő kérdés, vagy hogyan fogadja ezt a váratlan fordulatot. És ebben a csendben az asztal ismét mozogni kezdett. Roni a billegésnek megfelelően ritmikusan és lassan, de hangosan betűzte G, Y, I, L, K, O, S, S, A, G. Mrs. Willett felsikoltott, lekapta kezét az asztalról. Én ezt nem csinálom tovább, ez szörnyű. Mr. Duck hangja tisztán érthetően szólt. Az asztal kérdezte. Azt akarod mondani, hogy Trevelyan kapitányt megölték? Az utolsó szót még szinte ki sem mondta, már választ kapott rá. Az asztal olyan erőteljesen mozdult meg, hogy kis ilyen felborult. Az egyetlen heves billentést nem követte további. Igen. Ide figyeljetek, szólt meg Roni. Én nagyon rossz tétának találom, remegett a hangja. Észesen vette, hogy a kezeit levett az asztalról. Gyújtsák fel a villanyt, mondta Mr. Rycroft. Barnaby őrnagy felállt, s felgyújtotta a lámpákat. A hirtelen ragyogás aggódó sápat arcokat világított meg. Mindenki másikat kémlelte, valahogy senki sem tudta, mit mondjon. Tiszta hülyeség, mondta Roni szorongással hangjában. Ostobaság az egész, folytatta Mrs. Willett. Senkinek sem szabadna ilyen tréfát űzni. A halálról nem szabad viccelődni, méltatlankodt Violet. Ez olyan, ki nem állhatom az ilyesmit. Én nem mozgattam. Esküszöm, hogy én nem mozgattam az asztalt. Roni megérezte, hogy a társaság őt vádolja. Én sem, jelentette ki Mr. Duke. És ön? Mr. Rycroft? Bizonyosak lehetnek benne, hogy én sem. Ugye nem gondolják, hogy elkövetnék ilyen tréfát? Morgott Barnaby. Átkozottul rossz ízlésre val. Violet, kedvesem, nem csináltam semmit, mama, tényleg semmit. Soha nem tudnék ilyesmit megtenni. A lánya könnyeivel küszködött. Mindenki feszélyezetten érezte magát. A vidám partit hirtelen beárnyékolta valami. Barnaby őrnagy hátatolta a karosszékét, felállt, és az ablakhoz lépett. Félrehúzta a függönyt, és kinézett. Ott maradt állva, háttal a szobának. 5:25, mondta Mr. Rycroft, felpillantva az órára. Összehasonlította a karórájával. Mindenki úgy érezte, ennek van valami jelentősége. Lássuk csak, mondta Mrs. Willett erőltetett vidámsággal. Azt hiszem, az az a legokosabb, ha megiszunk egy koktélt. Csengetne, Mr. Garfield? Roni szót fogadott. Megérkeztek a koktél alapanyagai. Ronit egyhangban mixerén nevezték ki. A hangulat kissé oldodott. Nos, emelte fel Roni a poharát, egészségünkre! Mindenki csatlakozott hozzá, kivéve az ablaknál álló, szótlan alakot. Barnaby őrnagy? Koktélja? Az őrnagy csak nagycsukára fordult meg. Köszönöm, Mrs. Willett, nem kérek. Még egyszer kikémet az éjszakába, aztán lassan visszasétált a többiekhez a kandalló mellé.
Köszönöm a kellemes estét. Jó éjszakát.
El akar menni?
Attól tartok, kénytelen vagyok.
Még korán van. Ráadásul ilyen barátságtan éjszakán.
Sajnálom, Mrs. Willett, de mennem kell. Bár csak lenne itt telefon.
Telefon?
Igen. Az igazat megvalva. Nos, tudni szeretném, hogy Joe Trevelyan körül minden rendben van-e. Tudom, hogy butaság ez a gyanakvás, de szeretnék meggyőződni róla. Természetesen nem hiszek az ilyen szamárságokban, csak...
De hát máshonnan sem tud telefonálni. Egész Iteforban nincs telefon.
Hát éppen ez az. Mivel nem tudok telefonálni, mennem kell.
Menni? De ilyen időben nem kap autót. Elmer semmi pénzért sem hajlandó kocsiba ülni ilyen éjszakán. Elmer volt a tulajdonosa az egyetlen kocsinak Iteforban. Öreg Ford volt, és csinos kis összegért fuvarozta vele az Exhamptonba utazókat.
Ó, nem, az autó szóba sem jöhet. Két lábamra számítok, Mrs. Willett.
A bejelentés hangos és tömeges tiltakozás követte.
De Barnaby őrnagy, ez egyszerűen lehetetlen, épp ön mondta, hogy nagy havazás várható.
Egy órán belül nem fog esni, talán még később sem odaérek, ne aggódjanak.
Nem, ezt nem teheti, nem engedhetjük. Mrs. Willett komolyan aggódott, és nagyon izgatott volt. Az érvek és a könyörgés azonban farrahány borsonak bizonyultak. Barnaby őrnagy csökönyös ember volt. Amit egyszer a fejébe vett, attól az ég világon senki nem tudta eltéríteni. Elhatározta, hogy elmegy Exhamptonba, és saját személyével győződik meg arról, hogy öreg barátjával minden rendben van-e. Ez egy fél tucat szór elismételt a társaságnak. Az egybe gyűltek végül kénytelenek voltak belátni, hogy elhatározásától semmi és senki nem tántoríthatja el. Az őrnagy minden teketője nélkül magára öltötte a katonaköppenyét, meggyújtott a viharlámpát, és már kinn is volt az éjszakában.
Hazaugrom egy flaskáért, mondta vidáman, aztán torony iránt előre. Trevelyan gondomat fogja viselni éjszakára, odaérek. Tudom, hogy nevetséges felajtás az egész. Biztosan minden legnagyobb rendben van, ne aggódja, Mrs. Willett. Hó, ide vagy oda két óra, odaérek. Jó, itt mindenkinek.
Az őrnagy hatalmas léptekkel eltűnt az éjszakában. A társaság visszatért a tűz mellé. Rycroft felnézett az égre.
Biztosan havazni fog, örömült oda Mr. Dukének. És jóval előbb, mint hogy Exhamptonba érhet. Remélem nem esik baja.
Duk a homlokát ráncolta.
Persze. Úgy érzem, vele kellett volna mennem. Valakinek mindenképpen ezt kellett volna tennie.
Milyen kétségbejtő, milyen kétségbejtő, hajtogatta Mrs. Willett. Violet, nem engedem, hogy ez az ostoba játékot még egyszer valahogy is játsszák az én házamban. Szegény Barnaby őrnagy, valószínűleg hófúvásba kerül, vagy ha nem, akkor a hideg és az időjárás viszontagságai végeznek vele. A kora miatt is aggódom érte, nagy butaság volt tőle csak így elmenni. Trevelyan kapitánynak természetesen kutya baja.
Ezzel mindenki egyetértett.
Hát persze,
visszhangozták. Valójában még most sem volt nyugodt egyikük sem.
Feltéve, hogy esetleg mégis történt valami Trevelyan kapitánnyal. Feltéve.
Harmadik fejezet. 5 óra 25 perc. 2,5 órával később, addig valamivel 8 óra előtt, Barnaby őrnagy, fejét leszegve, az elvakító hóesés miatt, kezében a vihar lámpával azon az ösvényen botorkált, amelyen Trevelyan kapitány kis bérelt házához vezetett. A hó körülbelül egy órával korábban kezdett el esni, sűrűn kavarogtak a hatalmas pelyhek, Barnaby őrnagy zihált, és teljesen kimerült ember gyorsaságával hangosan kapkodta a levegőt. Egészen dermed volt a hidegtől. A lábait egymáshoz verdesve topogott, lihegett, szuszogott, majd elgémrelt ujját a csengő gombra nyomta. A csengő éles hangon megszólalt. Barnaby várt. Néhány perc szünet után, mivel semmi sem történt, ismét csengetett. Most sem kapott életjelt a házból. Barnaby harmadszor is próbálkozott, ezúttal hosszan a csengő gombon tartva a kezét. A csengő folyamatosan csörömpölt, de a ház továbbra is némaságba burukolódzott. Az ajtón jókora kopogtató is volt. Barnaby Ornegy megragadta, erőteljesen verni kezdte vele az ajtót. Az éjszakát mennydörgéshez hasonló zaj verte fel. A kis házban azonban néma csend honolt. Az őrnagy felhagyott a további próbálkozással, egy pillanatig megrökönyödve vált, aztán lassan lement az ösvényen, ki a kapun az útra, amelyen Exhamptonba jött. Mint egy 100 yard megtétele után elérte a kis rendőrőrszobát. Itt is bizonytalankodott kicsit, végül elhatározta magát és belépett. Grave rendőr, aki jól ismert az őrnagyot, meglepőd vált fel. Nos, uram, sose hittem volna ilyen időben sétára indul. Jöjjön ide, mondta kurtán Barnaby. Csöngettem és dörömböltem is a kapitány ajtaján, de nem kaptam semmiféle választ. Hát persze, péntek van, válaszolt Grave, aki jól ismerte a két ember szokásait. Csak nem azt akarja mondani, uram, hogy egy ilyen éjszakán, mint az a mai, lejött Citafordból, egészen bizonyos a kapitány egyáltalán nem számított önre. Akár várta, akár nem. Elmentem hozzá. Válaszolt Barnaby mogorván. És ahogy mondtam, nem tudtam bejutni. Csengettem, kopogtam, de senki sem válaszolt. Az ördög nyugtalansága hatással volt a rendőrre is. Ez valóban különös, jegyezte meg rosszalóan. Persze, hogy különös, válaszolt Barnaby. Nem valószínű, hogy ilyen időben elment volna valahová. Természetesen nem. Egyáltalán nem valószínű. Tényleg különös, ismételte meg Graves. Az őr nagyon látszott, hogy türelmetlenül teszi őt a rendőr lassúsága. Nem akar tenni valamit, csattant fel. Tenni valamit? Igen, tenni valamit. A rendőr eltűnődött. Gondolja, hogy történhetett vele valami? Aztán felragyogott az arca. Megpróbálok telefonálni. A készülék a könyökénél állt az asztalon. Felvette a kagylót és tárcsázott. A telefonhívásra Trevelyan kapitány ugyanúgy nem válaszolt, mint a csengetésre. Úgy látszik, tényleg történhetett vele valami. Jegyezte meg Rapes, miközben visszatett a kagylót. Teljesen egyedül él abban a házban. A legjobb lesz, ha felkeressük, dr. Warrent, és magunkkal visszük. Az orvos háza csak nem a szomszédban volt. A doktor éppen vacsorához készülött a feleségével, és nem volt elragadtatva a meghívástól. Kelletlenül ugyan, de végül kötélnek állt. Viseltes katona köppentett magára, kalocsnit húzott, és kötött sálat tekert a nyaka köré. Még mindig havazott. Átkozott idő, füstölgött a doktor. Remélem, nem potyára cipelt el a vacsorám mellől. Trevelyan erős, mint a bivaj. Soha nem volt semmi baja. Barnaby nem válaszolt. Miután megérkezve a házhoz, az őrnagy ismét csengetett, majd erőteljesen kopogtattak a bejárati ajtón, most sem válaszolt senki. A doktor azt javasolta, kerüljék meg a házat, és próbálkozzanak a hátsó ablakoknál. Könnyebb lesz kinyitni, mint az ajtót. Graves is egyetértett ezzel, így hátra mentek. Útközben találtak egy oldalajtót, de az is gondosan be volt zárva. Tovább haladtak a behavazott pázsiton a hátsó ablakok irányába. Warren egyszer csak felkiáltott. Nézzék, a dolgozószoba ablaka. Nyitva van. Bármi furcsa, ez a francia ablak tényleg nyitva állt. Az orvos és társai meggyorsították lépteiket, ilyen éjszakán épp eszemben nem nyit ablakot. A szobában égő lámpa fénye vékony sárga szalagként csurgott ki a hóra. Három férfi egyszer ért az ablakhoz, Barnaby mászott be először, a rendőr szorosan sarkában. Mindketten dermedten álltak meg a szobában. A néhai katonából valami elfojtott kiáltásféle szakadt fel. A következő pillanatban már Warren is mellettük állt, és látta, hogy Trevelyan kapitány arccal előre bukva a földön fekszik, karjai két oldalt széttárva. A szoba teljesen fel volt dúlva. Az íróasztal fiókjait kirángatták, a padlón minden papírok hevertek, az ablakkeretten, közvetlen a zár mellett az erőszakos behatolás nyomát fedezték fel. Trevelyan kapitány mellett a földön egy sötét zöld fészből készült hurka feküdt, az átmérője mint egy 2 inch lehetett. Warren előrelépett, és az arca borult test mellé térdelt. Egy perc sem telt el, már fel is állt, sápadt arccal nézett Burnaby-re.
Meghalt?
Kérdezte az őrnagy. Az orvos bólintott, aztán Graves felé fordult.
Most önnek kell megmondani, ami a teendő. Én nem tehetek mást, mint hogy megvizsgálom a holttestet, bár talán ön jobban szeretné, ha ezzel megvárnánk a felügyelőt. A halálokát már most megmondhatom. Kopponya alapi törés, és azt hiszem, megkockáztathatom a gyilkos fegyver megnevezését is.
A kapitány mellett fekvő zöld posztó hurkára mutatott.
Trevelyan mindig az ajtó elé tette, hogy megakadályoz a léghúzatot,
szolgált magyarázattal Burnaby. Hangja reszelős volt.
Igen,
ügyes változata a homokzsáknak.
Istenem!
De itt! Szólalt meg a rendőr, miután lassacskán átlátta a helyzetet.
Itt gyilkosság történt.
Ezzel a rendőr az asztalhoz lépett, melyen a telefonált. Burnaby őrnagy az orvoshoz fordult.
Van valami elképzelése arról?
Nehezen lélegzett, miközben beszélt. Hogy mióta
hallotta a kapitány?
Talán 2 órája. Esetleg 3.
Ez persze csak durva becslés.
Burnaby megnyalt a száraz ajkait.
Esetleg mondhatjuk, hogy valószínűleg 5 óra 25 perckor ölték meg.
A doktor furcsán nézett az őrnagyra.
Ez körülbelül az az időpont, amelyet javasolnék. Te jó ég,
sóhajtott Burnaby. Warren mereven ránézett. Az őrnagy szinte vakon egy székhez botorkált, és valósága lezuhant rá. Maga elé merett,